Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy nagy héten lehetünk, és hogy adtál a szívünkbe vágyódást, hogy eljöjjünk ide a templomba, hogy itt is készülődjünk a nagy ünnepre, halálodnak és feltámadásodnak emlék ünnepére, és a vele összekapcsolódó úrvacsoraosztásra, melyben különösen is átélhetjük hitáltal a te közelségedet, jelenlétedet, szeretetedet, hatalmadat. Kérünk téged arra, hogy szent lelkeddel szólj hozzánk ma este is, és készítsd a szívünket. Megvalljuk, hogy sok mindentől kell nekünk megtisztulni, megszabadulni. Kérünk, hogy te söpörd ki a mi szívünket, életünket, takarítsd ki a kovászt, a bűnt életünkből, szívünkből, és add, hogy kegyelmedbe és kegyelmed által megfürödve, megtisztulva tudjunk erre az ünnepre megérkezni. Hadd töltse be a szívünket annak igazi öröme, jelentősége, hadd ragyogjon föl a te áldott kereszted és üres sírod, a te dicsőséges személyed majd előttünk. Készíts fel bennünket erre. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk Lukács evangéliumának 19. részéből. Lukács evangélium a 19. részéből a 45. verstől a 47. versig. És bemenvén a templomba, kezdte kiűzni azokat, akik adnak és vesznek vala abban, mondván nékik, megvan írva, az én házam imádságnak háza, ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek. És tanítvala minden nap a templomban, a főpapok és az írástudók és a nép előkelői igyekeztek vala őt elveszteni. De nem találták el, mit cselekedjenek, mert az egész nép ő rajta függ vala, reá hallgatván. Kedves testvéreim, az Úr Jézust kísérjük a nagy hét egyes állomásaira, gondolatban, képzeletben. És tegnap láttuk azt, hogy miután bevonult Jeruzsálembe, visszatért a kis faluba, a Betániába, majd onnan másnap újra jött föl a városba, és akkor megállt az Olajfák hegyének a nyugati lejtőjén, és ott keservesen sírt a város fölött. Tegnap ezt a jelenetet vizsgáltuk meg egy kicsit, és ennek a tanulságait igyekeztünk magunknak levonni. Amikor ott megtörtént ez a dolog, akkor utána azt olvassuk, hogy folytatja az Úr Jézus az útját, és tanítványaival felment a jeruzsálemi templomhoz. Ha az Olajfák hegyéről egyenesen a templomhoz ment, akkor az úgynevezett Szúsza kapun ment fel. Most van jelentősége a papírnak, amit kaptatok, mert ott láthatjátok a Jeruzsálem makettjét, és akkor, ha jól megnézitek, és talán szemüveg nélkül is látjátok, akkor ott van egy kapu a városnak a falán. Az volt a Szúsza kapu, és hogyha ott fölment valaki, bement azon a kapun valaki, akkor ott volt egy lépcső, ami föl lehetett menni a Salamon oszlopcsarnokába. A Salamon oszlopcsarnoka nem látszik ezen a képen, csak a tetejét lehet látni, egy lapos teteje van, pontosan szembe van a templom épületével. Tehát el tudjátok itt talán jobban képzelni. Ha már itt tartunk a képnél, akkor a képnek a bal oldalán, vagyis ettől a Salamon oszlopcsarnokától bal kézre, ott van egy nagyon nagy tető rész, egy hosszú nagy tető rész, azt úgy nevezték a királyok csarnoka, vagy királyi csarnok, az egy még szebb oszlopcsarnok volt, mint a Salamon oszlopcsarnoka. A Salamon oszlopcsarnokába tanítottak leginkább rabbik, ott beszélgettek Isten dolgairól az emberek. A királyok csarnoka előtt még volt egy kis rész azon az udvaron, amit ott láttok, azt nevezték előcsarnoknak, de itt a képen nincs rajta, hogy annak a nagy térnek nagyjából az egyharmadánál húzódott egy kerítés, azt úgy nevezték a sóreg. Azon keresztül már nem lehetett menni a pogány embereknek, de a pogány emberek is, akik jöttek Izrael Istenét tisztelni, addig a kerítésig elmehettek. Körülbelül annak a térnek ugye az egyharmadánál van, vagy volt az a kerítés, csak nincs rajta ezen a maketten. Azon túl már csak a zsidók mehettek. Ha azon túlmentek, ott volt egy kis udvarrész még, és utána szemből mentek néki a templomnak. Ott van a keleti kapu, az egész templom kelet felé néz. Keleti kapu, ott bementek az emberek, beértek az asszonyok udvarába. Az asszonyok odáig mehettek, a férfiak is bementek, csak ők tovább mentek. Utána jön az asszonyok udvara, utána jön a Nikánor kapu, az a nagy kapu, utána ott a férfiak még átmentek. Oda 15 lépcsőfokon kellett fölmenni, mert magasabb szinten volt, mint az asszonyok udvara. Férfiak oda bementek, de ők is csak egy darabig mehettek el, mert utána már a papok udvara következett, ahol csak a papok az ünnepi ruhába végezhették a szertartást, az áldozat bemutatást. Tehát nagyjából talán lehet valamennyire kisilabizálni, de hogyha hazamentetek az interneten, meg tudjátok nézni, mert vannak ennél részletesebb képek is, csak nem tudtunk lebogarászni, de ti le tudtok bogarászni, és meg tudjátok nézni jobban, hogy is néztek ki ott ezek a dolgok. Na most, amikor az Úr Jézus fölment a templomba, tehát visszatérünk ő hozzá, fölment ebbe a Salamon oszlopcsarnokába, és utána ott az oszlopcsarnokba elment a királyok csarnokához, és a királyok csarnoka előtt volt egy a pogányok udvara, de ahhoz kapcsolódva már ott egy hatalmas kirakodó vásár volt, amit ő ott látott. Tehát itt a királyok csarnoka előtti részen kell elképzelni az Úr Jézust, hogy ott vitte véghez ezt a jelenetet, amit itt olvastunk a Szentírásba. Na most csak mondom nektek, hogy valamennyire el tudjátok képzelni, mert ez egy kis makett, hogy ennek az udvarnak, amit láttok, aminek a közepén ott volt ez a templom épület, az udvar, az 140 ezer négyzetméter volt. Az 7 darab focipálya nagyságú. Tehát nehogy azt gondoljátok, hogy ilyen kis valami volt ez. Ez egy óriási tér volt. Ez a templom tér. Fönnállt egy hegynek a úgymond levágott tetején tulajdonképpen. Egy fensíkot képeztek ott rajta Heródes idejében. Azt nagyon kibővítették, jól megnagyobbították, hogy ott elférjen mindenki kényelmesen. De ez egy hatalmas tér volt. És annak még ez a része is, ahol a pogányok voltak, meg még egy kicsit ott előtte ezek az árusok, ez is egy elég nagy rész volt. Egy nagyon nagy rész. Ami még fontos lehet talán, hogy ott egy hatalmas tömeg jött össze, ugye, az ünnepeken, a három nagy ünnepen, amikor zarándok ünnepek voltak, hatalmas tömeg. És mondtam talán ezt, hogy körülbelül a 30 ezer lakosú városból, Jeruzsálemből, akkor oda ment 2,5-3 millió ember. Tehát ott mindenhol emberek voltak, nem mindenki volt ott a templomba egyszerre, hanem mindenki a maga rendje szerint ment oda föl. Tehát ez iszonyú mennyiségű ember. És hát ha lehet hinni a feljegyzéseknek, hát egyszer megszámolták az állatokat a császár parancsára, az áldozati állatokat megszámolták, 245 ezer állatot, valamivel többet számoltak össze. De van, aki azt mondja, hogy volt olyan ünnep, hogy 600 ezer áldozati állatot mutattak be áldozatul. Tehát ez egy nem a mi méreteink itt Újszegeden, de más volt a dolog ott annak idején. Summa summarum, hogy Jézus tehát fölér ebbe a pogányok udvara előtti csarnoki rész, csarnokhoz, a királyok csarnokához, ahonnak az előteréhez, és azt látja, amit lát, ugye. A megtisztítás szükségességét látja. Ez az első pont, amit följegyeztem. Mert hogy azt látta, hogy a templomnak az, ebbe az előcsarnoki részébe beköltözött két nagy üzleti csoport, és ott folytatták az üzleti tevékenységüket. Az egyik csoport voltak a kereskedők, akik voltak juh kereskedők és ökör kereskedők. Ezek oda bevitték az állataikat, de hogy hány állat volt ott, Hillél rabbiról tartják, hogy az áldozati kultusz fenntartása érdekében 3000 kis állatot hagyott egyszer oda felvinni. 3000 kis juhot vittek oda föl. Voltak ökrök is, azt nem tudom, hogy milyen számba voltak, illetve voltak még a juhkereskedőkön, meg az ökörkereskedőkön kívül a szegényebb embereknek áldozatot biztosító galambkereskedők, akik ott mindenféle kosarakban, meg ketrecekben tartották a kis jószágokat, akinek nem volt pénze nagyobb állatra, az ezeket a kisebb állatokat vihette a törvény előírása szerint az áldozatul. Tehát ezek ott följöttek oda. És ezen kívül volt egy másik nagy üzleti csoport, az állatkereskedőkön kívül, a pénzváltók is ott voltak. Ott ültek a pénzváltók az asztalaiknál, és átváltották azokat a pénzeket, amiket a külföldi zsidók hoztak, mert hogy külföldi pénzekkel a templomba nem lehetett a templomi adót, volt egy ilyen templomi adó, amit be kellett fizetniük, ezt nem lehetett befizetni. Csak zsidó pénzzel lehetett fizetni. Ezért át kellett váltani a pénzt. Természetesen a pénzváltásnál jókora felárat számoltak fel, rabbinusi feljegyzések szerint 2,1–4,2% felárral váltották át a pénzt, a külföldi pénzeket. Szóval jöttek az zarándokok Zsidóországból és mindenhonnan, aki nem hozott magával áldozati állatot otthonról, vagy nem volt zsidó pénze, és nem oldotta meg mindezt még a Jeruzsálembe való felérés előtt, vagy legalább a városban valahol, hanem ide feljött a templom tére azzal, hogy majd itt megveszi az áldozatot, meg átváltja a pénzét, hát azt jól megkopasztották. Ezek az ide bejött kereskedők és pénzváltók nyilván, hogy erős felárral adták el már itt a jószágaikat, meg a pénzt, ahogy mondtam, jól megterhelve váltották át. Nem volt jó ez az árfolyamot, nem volt kedvező, mert haszonszerzés volt a szívükbe. Tehát ők nyilván a haszon, ugye hát ez nem kell magyarázni, ma is az egyik kulcsfogalom, a haszon, hát őnekik is ez volt a haszon, legyen meg a haszon. Hát nem csak arról volt szó, hogy őnekik maguknak kellett egy nagy haszon, hanem arról is szó volt, hogy ők azért, hogy ott lehessenek, ezért fizettek. Helypénzt fizettek, illetve a forgalmuk után ráadásul még egy külön uzsorát kellett fizetniük. Kinek? A jeruzsálemi főpapoknak. Leginkább a legfőbb papnak. Rajta múlott ez az egész dolog, de hát a kollégái is ott voltak, és hát jó járt azért ebből az egész üzletből a főpap, a családja, a többi papok is, főpapok is. Jó jártak a kereskedők is, csak a zarándokok nem jártak valami nagyon jól, mert őket jól kifosztották, kirabolták. Egyébként zárójelben mondom, hogy eredetileg, mielőtt a főpapnak ez az ötlet a fejébe eszébe jutott volna, hogy ide fölhozza ezeket az üzleti csoportokat, előtte ezek a dolgok nem ott zajlottak, hanem például az állatokat a Kidron völgynek a túloldalán, hogy így mondjam, a várostól messzebb eső oldalán, az Olajfák hegyének, ahol a Gecsemáné kert is volt, arra felé tartották ezeket a jószágokat, és ott lehetett megvenni őket, de aztán utána, miután rájöttek erre, hogyha oda fölviszik ezeket a árusokat, meg pénzváltókat, ebből mekkora nagy nyereség lehet mindenkinek, hát ezek után magyarán ezt az egész helyzetet, amit ott Jézus látott, ezt az egészet az emberi, az embereknek az anyagi érdekei idézték, hogy így mondjam elő. Még zárójelben megjegyzek valamit, hogy mennyi pénz volt ott. A templom adóból befolyt 1 és 2 millió dénár aranypénz, ami mindig a főpap, a mindenkori főpap rendelkezésére állt. Amikor 70-ben rómaiak ugye elfoglalták Jeruzsálemet, akkor piacra került az ott lévő arany mennyiség, és annyi arany került Szíria tartományba a piacra, hogy az arany árfolyama felére zuhant vissza, egyik napról a másikra. Szóval, na, anyagi érdek motiválta ezt az egész dolgot, amit ott Jézus látott. És hát ez Jézusnak, hogy így mondjam, nagyon nem tetszett. Nagyon nem tetszett, mert nyilvánvaló volt a számára, hogy amit később mond is, majd még kitérünk rá, hogy az atya ezt a házat arra adta, hogy aki oda felmegy, zsidó, meg pogány, az imádhassa Istent, megbékélhessen vele, megszabadulhasson a bűn terheitől, kifejezhesse Isten iránti háláját, aztán Isten áldásával, békességével térjen haza, csinálj utána dolgait a következő zarándok útig, amikor újra fölmehet, találkozhat Istennel, dicsérheti, átveheti a kegyelmet, a megbocsátást, a lelki erőt, Isten áldásait, és mehet vissza megint. Így, ahogy a 84. Zsoltárból olvastuk, és illetve énekeltük is. Hogy fölmegyünk, aztán hazamegyünk, ásunk, kutakatásunk, csatornákatásunk, dolgozunk, aztán megint fölmegyünk, megint megerősödünk az Úrba, megint hazamegyünk és az ő áldásával. Tehát valahogy az imádságnak a házának kellett volna lenne, ahol az emberek hát az Isten tiszteletébe gyakorolhatják magukat, ahol Isten megkapja az őt illető tiszteletet, a törvényének eleget tesznek, vele megbékülnek, elhagyják a rosszat, belefognak a jóba, odaszánják magukat Istennek, megerősödnek lelkileg, új emberként mennek haza, lelkileg, hitbelileg felfrissülve, de hát mindezt, ha nem lehetetlenné tette, majdhogy nem lehetetlenné tette az, ami a templomba folyt. És Jézus ezt úgy érezte, hogy itt neki valamit tennie kell. És itt jövök a második ponthoz, a megtisztítás eseményéhez. Tudnélik, azt tette Jézus, amit ott tennie kellett, vagy igen, tennie kellett. A földön talált kötelekből, János evangéliumából olvassuk, ostort font, és elkezdte a nevezett csoportoknak a tagjait és az állataikat hát kikergetni a templomból. Ráadásul a pénzváltók asztalait és székeit ugye felforgatta, és a galambárusokra rászólt, hogy ezeket vigyétek ki innen, a kosárkáitokat, a ketreceiteket. Szóval eléggé keményen lépett fel a szelíd és alázatos Jézus ez ellen a üzleti vállalkozás ellen, ami ott zajlott a templomba. És elgondolkodtató ez azért a számunkra, hogy Jézus ott és akkor valóban nem csak verbálisan, hanem tetlegesen is fellépett annak érdekében, hogy kizavarjonnan ezeket az embereket, és ezáltal helyreállítsa a templom eredeti rendeltetését. Ugye ez két dolog, majd erre is kitérek még egy kicsit, hogy ez két dolog, megtisztítás és utána helyreállítás. Olyan, mint ha mondanám reformáció, hogy valami deformálódott, azt el kell söpörni, és helyette valami pozitív dolgot kell hozni. Vissza kell térni az igéhez. Jézus szólt is, de cselekedett is. És megdöbbentő ez a dolog, testvérek, hogy az emberek, akik ott voltak a templomba, ezt igazából nem tudták megakadályozni. Én ezt nem tudom máshogy magyarázni, csak Jézusnak a messiási hatalmával, erejével. Mert ahogy utaltam is rá, hogy a templom térnek a rendjét, ugye hatalmas tömeg volt ott, és ott, hogy rend legyen, volt egy templom őrség. Az a zsidóknak egy katonasága volt, aki ott volt benne a templomba. És azok ott figyelték, hogy rend legyen. De nem olvassuk, hogy ezt a perpatvart, amit ott Jézus előidézett, ezt meg tudták volna akadályozni. Találgatják, hogy miért nem, hogy mire észrevették, addigra már el is csendesedett, vagy Jézus tanítványai úgy álltak, hogy távol tartották a rend embereit, és a karhatalmat ugye ott valahogy akadályozták abból, hogy Jézust elérjék. De én valahogy azt gondolom, hogy lehet, hogy ilyenek is voltak, de inkább az, hogy Jézusnak itt a messiási hatalma, a messiási ereje volt az, ami megnyilvánult. A pénzváltók se, azok nem egy volt, nem kettő, hanem nem tudom hány. Az állatárusok se ketten voltak, ha azok azt mondják, te figyelj, már mit ugrál itt ez a gyerek? Hát kapjuk már le, fogjuk már le, mit csapkod itt össze-vissza. Hát pillanatok alatt meg tudták volna fékezni, de nem tudták megfékezni. Mert Jézus itt olyan hatalommal lépett fel, olyan messiási hatalommal, királyi hatalommal lépett fel, hogy lehetetlen volt ellene bármit csinálni. És egy kicsit úgy eszembe jut az is, hogy hiába vannak túlerőbe az emberek, Jézust nem lehet legyőzni. Tehát, hogyha majd Jézus visszajön ítélni élőket és holtakat, akkor ugyanez lesz a helyzet. Fog egy nagy ostort, és kizavarja a teremtett világból az oda nem való egyéneket. És nem lesz appelláta. Az utolsó ítéletnél se lesz appelláta. Ott olyan hatalommal fog megint föllépni az ítélő Krisztus, mint ahogy itt föllépett. És megtisztítja a teremtett világát az oda nem való elemektől. És újjá formálja a világot, hogy ragyogjon benne Istennek a dicsősége. És voltak éppen ugyanezt a messiási vagy krisztusi hatalmat érezhetjük például a reformációban, de minden reformációban. Nem csak a középkori reformációban, hanem ha egy egyházat Krisztus reformál, egy új szegedi református egyházat is, ha reformál, és ki söpri azt, ami nem odavaló, akár tév tanítás, vagy hamis erkölcs, vagy lehet, hogy ember is, van ilyen is. Ha kisöpri, akkor nem lehet megakadályozni. Ő elkezdi tisztogatni az ő egyházát, az Isten templomát, most átvitt értelembe, akkor ő megtisztítja, nem lehet megakadályozni. Hát egyébként itt az van bennem, hogy az volt bennem, amikor készültem, hogy hagynom is kell ezt. Tehát most vagy elszenvedem ezt a dolgot, vagy hagyom, és de nem, hagynom kell, hogy Krisztus akár személy szerint engem is megtisztítson, mindattól, ami nem odavaló, hogy én be tudjam tölteni a rendeltetésemet, de hagynom kell, hogy a gyülekezetet is tisztogassa. Az egyházát is tisztogassa. Nem ellen kell szegülnöm, hanem mellé kell állnom ebbe a dologba. Támogatnom is kell ebbe. Hát hagyjuk, hogy tisztogasson minket is egyénileg, a mi szívünk templomát, most így mondom, egészen átvitt értelembe. Hagyjuk, hogy a gyülekezetet is tisztogassa minden szempontból, a mi gyülekezetünket. És készüljünk arra, hogy egyszer majd ezt a világot is megtisztítja. Áldott legyen érte a neve. Van hozzá hatalma, van hozzá ereje. A harmadik pontomhoz érek viszont, láttuk, hogy mit tette szükségessé az Úr Jézus fellépését, láttuk azt is utána, hogy mit csinált tulajdonképpen. Most a harmadik, hogy mivel indokolta az eljárását. Hát az első dolog, amit mond, hogy mert nem csak tetleges volt, hanem verbálisan is mondott valamit, megvan írva, az én házam imádság háza, ti pedig rabló barlangá változtattátok. Meg van írva, ugye Jézus mindig ezzel jön, van akinek már a könyöké jön ki, mindig ezzel jött az Úr Jézus, hogy meg van írva. Az azt jelenti, hogy Isten mondta. Isten mondta. Vagyis ezzel a kifejezéssel ő a legfelsőbb tekintélyre hivatkozott, amihez ő igazodott, és akihez mindenkinek igazodnia kellett ott a templomban is, meg egyébként is. Isten mondta azt, ami meg van írva. Az nem emberi irat, hanem Istennek az irata. Ő mondta, a világ teremtője, a világ gondviselője, kormányzója. Mit mondott az Isten? Azt mondta, hogy az én házam imádságháza. Ézsaiás könyvének 56. részében olvassuk ezt az idézetet, mert ezt mondja az Úr, idézek egy kicsit többet, ha a heréltek megtartják szombatjaimat, azt választják, ami nekem kedves, és ragaszkodnak szövetségemhez, akkor fenntartom nevük emlékét házamban és falaimon belül, különbül, mint a fiak és a leányok. Örök nevet adok nekik, melyet nem lehet eltörölni. Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem szent hegyemre, örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataik, véres áldozataik kedveslek lesznek oltáromon, mert az én házam imádság háza lesz minden nép számára. Tehát nem csak a zsidóknak, mondja ott Isten, hanem a pogányoknak is, az én házam imádság háza lesz. Isten így akart ezt, és ott volt a jeruzsálemi templom, ahova fölmehettek immár a pogányok is, meg a zsidók is, és egy kereskedőház lett az imádság házából. Valami eszméletlen identitásvesztésen ment keresztül a templom. Nem az volt, aminek kellett volna, pedig ennek kellett volna lennie. A másik, amit mond Jézus, az meg Jeremiás próféta könyvében van, hogy ti pedig rablók barlangjává tettétek, Jeremiás 7, 3-11. Így szól a seregek ura. Jobbítsátok meg útaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok, és ne bízzatok ilyen hazug szavakban. Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Mert csak, ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársa közt, ha jövevényt, árvát, özvegyet nem nyomjátok el, ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok, azon a földön, melyet őseiteknek adtam, öröktől fogva mindörökké. De ti hazug szavakban bíztok, melyek semmit nem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküdöztök, a Baálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Aztán idejöttök, és megállatok előttem ebben a házban, mely az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De aztán ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, mely az én nevemről neveztetik? Majd akkor én is annak nézem, mondja Isten, és úgy bánok tudnilik majd vele. Hát Jézusnak ez a kiáltása, testvérek, Jeremiás szavainak a fényébe azt jelenti, hogy a rabló barlang kifejezést Jézus is úgy értette, hogy Jeremiás, tudnélik, hogy zsiványok tanyája, bűnözők tanyája. Nem csak arra gondolt Jézus, hogy itt emberek ilyen haszonleső módon kifosztanak idejövő zsidókat és nem zsidókat, hanem, és kirabolják, szinte kifosztják őket, hanem arra, hogy akik idejönnek, azok az emberek mindenféle bűnökbe élnek benne, tudatosan. Bejönnek, itt meghozzák a maguk kis áldozatait, aztán utána szépen hazamennek, s folytatják ugyanazt, amit addig csináltak. Ugye Jeremiás azt mondja, bejöttök ide, mint rablók, gyilkosok, paráznák, bálványimádók, és a többi sorolja nekik, és megálltok előttem, az Úr temploma van, de jó, aztán utána azt mondjátok, na most akkor megtettük az áldozatot, megszabadultunk mindentől, hazamentek, és ugyanazt csináljátok tovább, amit azelőtt. Semmi nem változik az életeteken. Hát rabló tanya lett előttetek, a zsiványok tanyája lett előttetek ez a templom. Ez erre való a ti szemetekbe? Azt hiszitek, hogy itt majd licenszet kaptok tőlem a további gonoszkodásatokra, hitetlenségetekre? Hát ne, mondja Isten, ma ha te ezt hiszitek, akkor majd én elsöpröm ezt a házat, és el is söpörte egyébként a babiloniak által. Értitek, hogy Jézusnak a szava is, ez nem csak arról volt szó, hogy ott emberekbe azt kifogásolt, hogy itt kifosztjátok ti, hanem ott egy csomó ember úgy volt ott, nem mi a főpapok is, papok is, többiek is, akik mentek oda, pogányok is, nem pogányok, zsidók is, vitték az áldozatokat, közben a szívük, Voltak biztos kivételek, de a szívük nagy általánosságban tele volt, és az életük tele volt bűnökkel, letudták a vallásos kötelességüket, hazamentek, és csinálták ugyanazokat a bűnöket tovább. Minden változtatás nélkül. Hát ezért ugye már Jeremiás korában is elsöpörte Isten az egész ügyletet, az egész templomot, megsemmisítette az Isten tiszteletet gyakorlatilag, mert ez nem az, de aztán utána a rómaiak által ezt a templomot is elsöpörte 70-be. És itt, hát testvérek, már megállok, hogy alkalmazzam egy kicsit magunkra, mert az biztos, hogy nekünk is van egy templomunk. Nyilván ez nem olyan templom, mint a jeruzsálemi templom, de mégis egy infrastruktúra, ahol Isten tisztelet zajlik. Ennek a háznak valóban az Isten tisztelet helyének kell lennie. Ha itt zene hangzik ott, vagy ott, ha színdarab előadásra kerül, ha imádkozunk, ha éneklünk, ha az egésznek a centrumába valóban az igének, Jézusnak, Istennek kell állnia. Jövünk hozzá, hogy tiszteletünket tegyük neki. Imádjuk őt, elétárjuk a kérésünket, meghallgassuk őt, átvegyük a vigasztalást, az erőt, vagy amit ő akar nekünk adni, áldást. Ez a vele való találkozásnak a helye a mi számunkra, ezért épült. Nem állhatok én, ti, senki emberfia a központjába, csak az Úr. És az ő imádása, ez az ő helye. Amikor itt megszólal az ige, akkor ennek kell történnie. De hogyha mi ide jövünk, akkor Isten őrizze minnyájunk a testvéreim attól, hogy ugyanúgy jöjjünk ide, mint a zsidók oda, aztán ugyanúgy menjünk haza, mint ahogy a zsidók hazamentek onnan. Vagyis, hogy az ég egy világon semmi nem változik a szívünkbe és az életünkbe. Hát ez akkor az egész dolog az Isten szemébe értelmetlen lesz, és akkor ránéz a mi templomunkra, és azt mondja, hát ez egy zsiványok tanyája. Ezek zsiványkodnak otthon, a munkahelyükön, az üzleti életbe, az iskolába, a kollégiumba, a parókián, aztán utána begyünnek ide a templomba, itt szépen énekelgetnek, imádkozgatnak, aztán szépen hazamennek, az ugyanazt a bűnöket csinálják tovább, mint amit azelőtt csináltak. És telnek a hetek, s telnek a hónapok, s telnek az évek, és nem változik semmi. Nem változik, nem történik megszentelődés, nem történik előrehaladás, nem történik elmélyülés. És ami volt tegnap, az lesz holnap is, és az lesz majd holnap után is. Azt mondják, a templomba megszabadultunk, de aztán utána ugyanazokat a gonoszságokat működik tovább, és csinálják tovább. És nem hajlandók elhagyni azt, ami rossz, amit megmutatok nekik. Hát ha így van, testvérek, akkor itt minnyáján kell, hogy nagy és mély bűnbánatot tartsunk rögtön, mert én nem akarom, hogy ez itt, és szerintem, na, remélem senki nem akarja, hogy ez egy zsiványtanya legyen az Úr szemébe. Hogy ez a elég nagy zsiványok vagyunk egyébként, de azért, ha már ide járunk, meg ide jövünk az Urat tisztelni, akkor hogy engednénk, hogy tisztogasson bennünket, hogy megszenteljen bennünket, hogy formálgasson minket. Látna valami előrehaladást, ugye a keskeny úton egy kicsit előrébb jutottunk. Nem ugyanazt csináljuk, amit tegnap előtt, meg már 10 éve. Talán még egy dolgot mondok, visszatérve megint az igénkhöz, hogy mert ez egy mély dolog, amikor Jézus megtisztítja ezt a templomot, testvérek, tudnélik, emlékezzetek rá, hogy Páska ünnep volt akkor a készülőben, ugye? És a Páska ünnepre a zsidóknak olyan előírásaik vannak, hogy a házukból ki kell takarítani minden kovászost. Úgyhogy ott keresgélik, nagy szép szertartása van ennek, hogy ott bevilágítanak mindenhova, keresgélik össze-vissza, hogy valami kovászos vagy nem kovászos, és a kovászost azt kidobják, mert a kovász a bűnt jelképezi. És az nem lehet ott a házukba. A tisztátalanságot. Hát a zsidóknak a fénykora volt, amikor nem csak a házukból takarították ki a kovászost, hanem igyekeztek az életükből is kitakarítani. De Jézus mit lát? Bemegy, látja maga körül a zsidókat, akik a házaikat tisztogatják, de bemegy az atyám házába, és ott meg senki nem tisztogatja meg. Onnan senki nem söpri ki a kovászost, pedig onnan is ki kéne. Hát ki fogja kisöpörni? Ki fogja onnan kizavarni? Ő. Az én atyám házából én zavarom ki a kovászost. Úgyhogy ki is zavarta. És ezzel megtisztította a templomot is, testvérek, Jézus. Felkészítette az ünnepre. Arra az ünnepre egyébként, ami a legutolsó, legitim páska ünnep volt Jeruzsálembe. Mert azon a héten, ami páska bárányunk, az, aki az összes addig bemutatott páska bárány áldozat rámutatott, az Jézus volt. És amikor ő bemutatta az áldozatát, ezzel egyszer és mindenkorra lezárta a páska ünnepet. Ő a mi páska bárányunk. Onnantól kezdve a zsidók még áldoztak egy pár évig, évtizedig, de az már nem volt legitim, mert ott volt a páska bárány. Jézus erre a legutolsó nagy páska ünnepre, az egész évszázadokat lezáró páska áldozatokat lezáró nagy ünnepre tisztította meg a templomot. És onnantól kezdve átvette ő a páska bárány szerepét. Ott volt kint a páska bárányunk főszögezve a keresztfára. A mi bárányunk, az Isten báránya megáldoztatott a mi üdvösségünkért. A megtisztítás indokai, és végül a megtisztítás következményei, a negyedik pont. Olyan csodálatos, testvérek, ez, hogy megint látjuk azt a kettősséget, hogy egyfelől Jézus megtisztító művelete nem csak a kereskedőket és a pénzváltókat érintette érzékenyen, hanem a főpapot is, meg a családját is, meg a kollégáit is. Mert ők, ahogy mondtam nektek az elején, busás nyereségre tettek szert ebből az egész ügyletből. Hát most, hogy Jézus kizavart onnan ezeket, elesett a bevételi forrás. Hát ez borzasztó. A bevételtől elestünk. Amúgy se voltak szegények, de hát luxus palotába lakott a főpap, meg a többiek is. Tehát bármelyikünk háza elbújhat mellette, akármilyen szép házunk is van. Hát a bevételek. Hát a legérzékenyebb dolog, nem? Elveszett a bevétel. Hát roppant mérgesek lettek, ugye, és mit mondanak a főpapok és az írástudók és a nép előkelői, elkezdenek tanácskozni, hogy hogyan tudnák Jézust végre elpusztítani, kiiktatni, elsöpörni, elvele. Anyagi sérelemért, anyagi érdeksérelemért, elvele, vége. Persze volt egy másik következménye is a templom tisztításnak, sőt egy egész sor másik következménye lett. Tudnélik az, hogy a hely alkalmassá vált arra, amire szolgált. Ez igazából a csodálatos. Lukács azt írja, hogy és tanít vala minden nap a templomban. Jézus ettől kezdve, hogy megtisztította a templomot, a hátralevő idejében, ami még volt neki ezzel a pár nap, tanított a templomba. Majd egyszer egy olyan előkészítő sorozatot tartok, ha Isten megadja, hogy mik hangoztak el ebben a pár napban Jézus tanításai közül. Nagy példázatok és nagy tanítások hangzottak el ott a templomba, valószínűleg a Salamon tornácába. Ott volt, ahogy mondtam is az elején, ott volt a tanító hely. Tanított Jézus. Már 12 évesen ott, valószínűleg ott vitatkozott a rabbikkal, amikor keresték ugye a szüleit. 3 nap múlva találták meg a templomban, a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletén. És mikor szülei meglátták, megdöbbentek, anya így szólt hozzá, gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszol, miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Abban a korban mindenki a Salamon tornácába tanított. Találtam egy ilyen forrást, Johanan ben Zakkai, Jézus korába élt rabbi volt, és mondja a Talmud, hogy az volt a szokása, hogy ült a templom árnyékában és tanított reggeltől estig. És hozzáfűzi a magyarázatot, kicsit vicces, nem volt más választása, mert nem volt más elérhető hely, ahol oly sok ember helyezkedhetett volna el, és természetesen a további ok az volt, hogy ott élvezhette a templom árnyékát. A templom tájolásából következő délután móda árnyék esett, vagy hát egyáltalán árnyékba volt az a hely, nem csak délután, és az árnyékban jobb ott tanítani, mint 40 fokba ott ülni. Hát Jézus is ott tanított. És milyen csodálatos tanítás, hogy az emberek oda jöttek, és hallgatták őt. Sok ember fért el ott. Őt hallgatták, akire az egész templom egyébként rámutatott. Az egész templom egy Jézus szimbóluma az Ószövetségből. Minden Jézusról beszélt a templomba. A papjai, az áldozatai, a szerkezete, az építőanyagai, a legutolsó oltár felszerelési, tehát az állatok, amit ott minden Jézusra mutatott előre. És ott ült Jézus, és tanította az embereket. Mondta az igazságot neki. Az, aki nagyobb a templomnál, így mondta egyszer magáról, hogy nagyobb van itt a templomnál. Ő. Hát milyen csodálatos lehetett hallgatni, és milyen csodálatos, amikor mi hallgatjuk Jézust a templomba. Hát a miénkbe, de hallgathatjuk a tanítást. És igazán hallgatjuk, és épülünk belőle, és hitben gyarapszunk, és tisztul a lelki látásunk, a világképünk, a világnézetünk, az erkölcsi ítélőképességünk. Hitbe épülünk, gyarapodunk. Drága, vigasztalást kapunk, bölcsességet kapunk, erőt kapunk a Krisztus tanításába. Hát erre való. És olvassuk aztán, ezt nem itt olvassuk már, hanem Máténál, hogy a megtisztítás után vakok és bénák jöttek hozzá, és meggyógyította őket. Jöttek nem csak tanításért jöttek, hanem jöttek a mindenféle testi, lelki kórságba szenvedők, és Jézus meggyógyította őket. Azt tudjuk a zsidóknak az irataiból, hogy a Dávidra hivatkozva, hogy ő nem szerette az ilyen csonka-bonka embereket, nem engedte be őket a városba, és hát a zsidó templomi vezetők azt mondták, hogy ilyen emberek nem is jöhetnek be a templomba se. Úgyhogy kizárták őket. De Jézus meg beszippantotta őket a templomba. És templomképessé tette őket. Meggyógyította őket. Visszaadta az épségüket, az egészségüket, úgyhogy nem volt mit mondani. Hát gyertek akkor, ha már meggyógyultatok, ti is gyertek, vegyetek részt az Isten tiszteleten. Jézus templomképessé teszi a mindenféle nyomorultakat. Ma is, mi is templomképtelenek vagyunk tulajdonképpen. Annyi nyomorúságunk van, bűnünk van, meg nem tudom mi. Nem volnánk alkalmasak az Isten tiszteletére, de Jézus meggyógyítgat minket. És alkalmassá tesz az Isten tiszteletre. Aztán olvassuk megint csak még Máténál, hogy és a templomban, ahogy Jézus tanított és gyógyítgatott az embereket, és ott nagy öröm volt körülötte, egyszer csak a gyermekek elkezdték Jézus dicsérni. Máté 21-ben olvassuk. Dicsérték őt, és azt mondták a gyermekek, Hozsána Dávid fiának. Királyként hívták megint segítségül Krisztust. A templomban gondolom a gyerekek hallották, hogy mit kiabált a tömeg, azt ők is elkezdték mondogatni. Átvették a felnőttek szózatát. Mint hogy itt is a gyerekek átveszik a felnőttek szózatát. Aztán bizonyságot tesznek róla. Milyen csodálatos, a gyerekek is bekapcsolódnak az Isten tiszteletbe, és kezdik magasztalni a Krisztust. És az egész templomot egy teljesen új hangulat, egy új szellemiség, egy új lélek töltötte be. Öröm volt a levegőbe. Újra Isten állt a középpontba. Az imádás háza volt. Emberek gyógyultak lelkileg, testileg. Hát milyen csodálatos testvérek, hogy nekünk is tényleg van egy ilyen közösségünk, templomunk is, de közösségünk is, hova bejöhetünk. Találkozhatunk az Úr Jézussal. Tanítgat minket. Gyógyítgat mindenféle testi-lelki nyomorúságból bennünket. Kezdjük dicsérni őt, nem csak felnőttek, hanem a gyerekek is kezdik átvenni a szót. És már viszik tovább. Adják tovább, és zengik a Krisztus dicséretét. Jó hangulat lehet. Nem báránybégetés, meg ökörbőgés, meg nem tudom, pészcsörgés, nem erről szól, hanem róla szól minden. De ahhoz, hogy róla szóljon, ahhoz állandóan tisztogatni kell. A mi templomunkat, a mi gyülekezetünket, és egészen végül a mi kis szívünket is. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy annak idején bementél királyi hatalommal abba a jeruzsálemi templomba, amit megrontott az emberi kapzsiság, meg sok egyéb más bűn is, ahol olyan vallásosság folyt, ami formálisan ugyan megfelelt az előírásoknak, de a szív, a lélek kimaradt belőle. Az emberek, ahogy oda mentek, ugyanúgy mentek haza is többségükbe. Hiába voltak ott milliók, hiába volt több százezer állat, A szívek nem nagyon változtak semmit. És rabló tanyává lett, zsiványok gyülekező helyévé, az a szent hely. Köszönjük néked, hogy megtisztítottad annak idején az utolsó nagy páskára, ami után már csak a te áldozatod volt hátra, ami lezárta az összes áldozatot. Köszönjük néked azt, hogy hatalommal léptél fel, és úgy csodálunk téged, Úr Jézusunk, hogy utána ott megálltál a templomba, és elkezdtél tanítani. És mondtad az embereknek az igazságot, és nagy hatalommal gyógyítgattad őket, testi-lelki nyomorúságaikat, és egészségesek, éppé lettek. Köszönjük néked, hogy még a gyermekek is téged magasztaltak ott, és valahogy az egész valami mennyei örömben és szabadságban és tisztaságban történt. Még annak ellenére is, hogy sokszor rátámadtak ott a templomba az ellenségeid, és mindenféle kérdésekkel akartak sarokba szorítani még. Köszönjük néked, hogy megmutattad a te szeretetedet, megmutattad a hatalmadat abban a templomban, és azzá tetted, amivé mindig is kellett volna, hogy legyen. Áldunk azért, hogy hívhatunk téged ide mi közénk. Hívhatunk először is a szívünk templomába, az életünk templomába, hogy tisztogass meg bennünket is. Ha kell ostorral is, ha kell szavaddal, ahogy te látod. Köszönjük néked, hogy van hozzá erőd, van hozzá kegyelmed és irgalmad most is. Ugyanígy imádkozunk családjainkért is. Imádkozunk gyülekezetünkért is, mi itteni gyülekezetünkért, a nagyobb egyházunkért is. Tisztogass meg bennünket, és tégy alkalmassá, hogy az Isten imádata történhessen közöttünk. Köszönjük, hogy kegyelmed és hatalmad ehhez is elég. Áldunk téged, Úr Jézusunk, hogy ma is készítgetsz minket a nagy ünnepre, halálodra és feltámadásodra. Segíts, hogy hadd tudjunk eléd borulni, hadd tudjunk engedni neked bármit kérsz tőlünk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat. Légy velünk az éjszakában, áld meg a holnapi délelőtti Isten tiszteletünket is, a szombati együttlétünket, családi találkozónkat, és készítsd el a nagy húsvéti örömünnepet is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Testvérek, hirdetem, hogy holnap délelőtt 9 órakor tartunk Isten tiszteletet, szeretettel hívunk és várunk benneteket nagypéntek lévén. Szombaton 16 órakor lesz Isten tiszteletünk itt a templomban, illetve a gyerekek is szerepelnek majd egy kis jelenettel. Erre is szeretettel hívunk benneteket, ha valaki arra tud egy kis süteményt hozni, akkor egy kis süteményt is hozzunk erre a szombati alkalomra. Vasárnap és hétfőn pedig a 9 órás istentiszteletet tartjuk úrvacsorákkal egybekötve.